Drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd hálódással, magasztalással, dicsérettel, és köszönjük, hogy összejöhetünk az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy hirdessük az evangéliumot, hirdessük az örömhírt. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy Te itt állsz közéten, és kérjük, vezess bennünket azon az úton, amelyet Te elrendeltél a számunkra. És köszönjük, Atyám, hogy Te megtartasz bennünket ezen a keskeny ösvényen, hogy senki ne hajoljon el se jobbra, se balra. Köszönjük, drága Szent Szellem, az áradást, a tűzkenetet a Jézus nevében. Ezt kiárasztjuk minden élet felett, minden ügy felett, minden szolgálat felett a Jézus nevében. És kiérdetjük, hogy megtört a sötétség minden ereje felettetek, a szereteitek felett, és minden hozzátok kapcsolódó ügy felett a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te szabadulást hoztál a számunkra, és hálákat adunk, hogy örök életünk lehet. A Szentvéred igazzá tett bennünket, így bármikor beléphetünk a trónterembe, a mennyei Atyánk szent színe elé. Köszönjük, Atyám, hogy minden imánkat meghallgatsz és megválaszolsz, és mindaddig hálákat adunk, amíg ezeket nem látjuk valóságba jönni. Köszönjük a Szentvér védőburkát, amiben minden nap járhatunk és kelhetünk, és ezt az ellenség nem képes áttörni. Dicsérünk, magasztalunk Téged, Atyám. Köszönjük, hogy a mai napon is Te adod a szavakat a szánkból, azt halljuk, ami a Te akaratodban van, és a hallgatóság pedig azt hallja meg, amit Te akarsz üzenni a számukra. Kötve tartjuk a sötétség minden erejét felettetek, a szereteitek felett, és köszönjük, Úr Jézus, a győztes nevedet, ami által királyokként uralkodhatunk ebben az életben, oly módon, hogy elfoglaljuk a hatalmi helyünket az Atya jobbján, az Úr Jézus Krisztussal együtt. És köszönjük, hogy a nagyobb lakik bennünk, aki megerősít és győzelemre visz. A Jézus nevében. Amen.
Drága szeretett mennyei Atyánk, az Úr drága Jézus nevében állunk itt előtted, és köszöntünk drága Úr Jézus, drága Szent Szellem, és köszönjük mennyei Atyánk, hogy a mai napon is egységben szólhatunk hozzád Jézus nevében. Imádhatunk, magasztalhatunk Téged, hálákat adhatunk Neked minden jó dologért, amit elvégzel az életünkben, és köszönjük mennyei Atyánk, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké való. És köszönjük, mennyi Atyám, hogy megerősítesz bennünket a Szent Szellemed által. Kinyitod a mai napon a szíveket, és befogadják az igét. Köszönjük, hogy halló fülek, látó szemek vannak jelen a mai napon. Megáldjuk ezt a drága házat a lakóival együtt, köszönjük az ő életüket, és köszönjük, mennyi Atyám, hogy igazgatod az életüket, és átformálod őket Jézus nevében. És köszönjük, hogy minden szükségünket betöltöd, mennyi Atyám, a Jézus nevében, és köszönjük, mennyi Atyám, hogy erőt, egészséget adsz nekünk a mindennapjainkhoz. Hálákat adunk, mennyei Atyám, a mai napunkért is, és köszönjük, hogy ha a jövőt nem is látjuk, de Te eltervezted a mi életünket, a mi utunkat, és mi kitárt karokkal és kitárt szívvel menjünk feléd, mennyei Atyám, drága Úr Jézus, és megfutjuk a futásunkat a Jézus nevében. Hálákat adok az itt jelenlevőkért. Köszönöm az életüket, köszönöm a családjuk életét, megáldjuk és a kegyelmedet árasztjuk ki felettük a Jézus nevében, és köszönjük, mennyei Atyám, a megoldásokat az életünkre. Megtörjük a gonosz minden erejét, minden zaklatottságot, félelmet, és minden bánatot megtörünk a Jézus nevében, és a Krisztusi örömöt, a Krisztusi dicsőséget szólítjuk mindenki felett a Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, dicsérünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus szent nevében. Amen.
Amen. Amen. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket, köszönjük az odaszánt szíveteket. A mai alkalommal vallásosság vagy kereszténység címmel fogtok hallani tanítást, Évi fog szolgálni felétek. Pár gondolattal szeretném felvezetni. Egy képes üzenetet küldtem ki ma. Kubinyi Károly, aki nemrég motorbaleset miatt hazaköltözött az Úrhoz, rajta keresztül szólta az Úr a következő gondolatot. Az egyházban nem vallásos embereknek kellene ülnie, hanem Krisztus szerelmeseinek, akik Isten élő hitével rendelkeznek. A vallás hagyományokra és törvényekre épül, és ezáltal, saját rendeletei által eltörlik Isten beszédét. Az egyszerű Bibliából szeretném felolvasni nektek a Kolosse 2-ben, a 20-astól 23-as.
Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok a világot uraló hatalmasságok alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek ezt követelik? Ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj, hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra valók, és nem maradnak meg sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodást szolgálják, amelyre a hamis alázatosság és a test gyötrése jellemző. Ezeknek azonban semmi hasznuk sincs, mert csak a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
Amen. Amen. Ezek után fogadjátok szeretettel Évi szolgálatát és tanítását, hallgassátok nyitott szívvel.
Köszönjük a drága mennyei atyának, én hálát adok azért, hogy itt lehetek köztetek, és most a mai napon én szolgálok felétek. Vallásosság és a kereszténység közötti különbséget szeretném nektek ma átadni. Ez hasonló a törvény és kegyelemhez, mondhatjuk úgy is címnek, mert nagyon közel áll egymáshoz. És a mai tanítással egyetlen egy egyházat sem, egyetlen egy drága hívőt sem szeretnék megbántani, vagy megítélni, mert mi a krisztusi szeretetet gyakoroljuk, és szeretnénk elvinni a többi egyházakhoz is, és bele szeretnénk őket szeretni az igazi krisztusi szerelembe. És köszönjük a mennyei atyának, hogy megmutatja nekünk azokat a tanításokat, azokat az írásból, azokat a részeket, gondolatokat, amit tényleg kibontva át lehet adni, és igenis tudunk válaszolni, hogy ez meg van írva. És mi az új szövetség alatt élünk, és a Jézus nyomdokaiba lépkedünk, az ő lábnyomaiba, egyenesen a cél felé. Mivel a világon mindig óriási problémát okozott, és ma is okoz a vallásos szellemiség, ezért beszélni kell róla. Az emberek beleszületnek egy olyan kultúrába, egy olyan szokásba, amiben ugye felnőnek, és kialakul bennük egy kép a kereszténységről, valamilyen kép. De sajnos ez a kialakult kép nem teljesen egyezik mindig az írással, a Bibliával. Vannak benne ütközések, szabályok, hagyományok, akadályok. Ezért nagyon fontos, hogy a hívők felismerjék a vallás és a kereszténység közötti különbséget. A kettő között van egy alapvető különbség. Az egyik az, hogy a vallás az megkötözöttségben tart, a Biblia igazságának a megismerése viszont szabaddá tesz bennünket. És ez benne van a János 8.32-es igeversben. A vallás fogalmát azt úgy tudom jellemezni, hogy a Bibliával ellentétes emberi rendelkezéseknek az összessége, amelyek az isteni rendnek a megszegéséhez vezetnek. Nézzük meg a Márk evangéliumban, hogy mit mondott Jézus a vallásos embereknek. Márk 7-ben, a 7-től 9-ig, és a 13-as ige mondja Jézus, hogy pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tanításokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsoknak és poharaknak mosását, és sok egyéb eféléket is cselekszetek. És mondanékik, az Isten parancsolatját szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendeléseitekkel, melyeket rendeltetek, és sok efélét is cselekszetek. Amen.
Amen.
Jézus nagyon sok példázatot hozott az írásból a vallásosoknak, az ellenszegülőknek, és mindig tanítgatta őket is, csak ugye nem mindenki fogadta. Ezek az emberek figyelmen kívül hagyták Isten parancsolatait, és ugye a saját maguknak az elképzelését, gondolatmenetét akarták, és a saját maguk által megszokott hagyományokat követték. A kereszténység az Isten élete bennünk, ami egy élő kapcsolatot jelent az Atyával. Össze vagyunk kapcsolva az Atyával. A keresztény hitünknek az alapja Isten igéje, Istennek a szava. És ezt mind a Biblia tartalmazza, Isten szavát. A Biblia sehol nem használja a vallás szót. Nem találunk ilyen szót, hogy vallás. És Jézus soha nem mondta azt, hogy legyünk vallásosak. De azt viszont mondta a Márk 11.22-ben, hogy legyen isteni fajta hitetek. Amen. Mert bizony az isteni fajta hit az egybe szerkeszt, a vallás pedig különbözővé tesz. Amíg a vallásokban többnyire hagyományokat és az ószövetségi törvényeket tanítanak, addig a teljes evangéliumi tanításokban kizárólag csak az írás szerint, csak a Bibliából tanítunk. Mindig az írás szerint tanítunk, és mindig leellenőrizzük, amit tanítottunk, hogy igaz-e, hogy tényleg meg van-e írva. Mivel a vallás halott, ezért nem ad szellemi táplálékot. Ugye a Szent Szellem ereje, a Szent Szellemnek meg kellene nyilvánulnia minden helyen. És sajnos ők hisznek Istenben, mert mondják, hogy hiszek Istenben, de nem nyilvánul meg náluk a jelenlét. Mert nem ismerik ezt a jelenlétet. Nem ismerik a megváltásnak a lényegét, a fontosságát. A kereszténység jóval több, mint a vallás. Mert a hívőben benn van Isten természet feletti ereje. És néhány helyen a vallásos körökben, ahol vannak ugye újjászületett keresztények, azok is csecsemőkorban vannak tartva. Nem tudnak épülni. Az írott ige igazságát nem szabadna hagyományokkal helyettesíteni. Jézus nem azért jött, hogy egy vallást alapítson, hanem azért jött, hogy lerakja a kereszténységnek az alapjait. Mivel vallások Jézus előtt is voltak, és ha csak vallások lennének, akkor nem kellett volna Jézusnak testet öltenie, megszületnie, és nem kellett volna meghalnia a kereszten. Ő az Istentől elszakadt emberiség mentéséért született meg, és értünk vállalta magára a kereszthalált. A Lukács 19.10-et nézzük meg ehhez. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Amen.
Amen.
Tehát Jézus nem vallási szokásokat és nem rendeleteket hozott, hanem ő volt az, aki eltörölte az ószövetségi törvényt, és a kegyelmet hozta meg helyette. Efézus 2.15-ben nézzünk meg egy igét. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte, hogy önmagában ama kettőt egy új emberré teremtse, békességet szerezvén. Amen.
Amen.
És a zsidó 10-es fejezet 1-es versét is szeretném felolvasni, és ajánlom nektek a zsidó 10-es fejezetet, hogy olvassátok el legalább az 1-es igétől, a 18-asig. Nagyon szépen leírja a bűnért való áldozatának az erejét. És az 1-es verset szeretném elolvasni ehhez tartozóan, hogy mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudnak tökéletességre juttatni az odajárulókat. Amen. És ugye itt le is van írva még az is, hogy hogy minden évben kellett vinni az áldozati bárányt, és hogy emlékeztetik, hogy bűnösök az emberek. De Jézus eltörölte a bűnt. Az összes bűnt egy áldozattal eltörölte. Dicsőség neki. Már a Jézus korabeli vallásos emberek is támadták Jézusnak a tanításait. Jézust ő magát is ellenszegültek neki, az életére is törtek, és támadták a Jézus tanításait is. Ők voltak a farizeusok és a szaduceusok. Ez egy két zsidó csoport. A farizeusok a zsidóknak egy zárt csoportja, akik szembefordultak Jézussal és az ő tanításaival, sőt, még az életére is törtek. A János 8.59-ben van egy példa, amikor megdobálták ővel, de Jézus nem tudták bántani, mert ő minden helyzeten át tudott menni. És ő mindig megmenekedett. De a kereszten ott értünk, felvállalt mindent. Hittek az írásban és a szájhagyomány által fennmaradt törvényben. A test feltámadásában, a szellemi világ létezésében is hittek, és a lélek halhatatlanságában is. A szaduceusok pedig, az a zsidóknak egy kis csoportja volt, amelyet csak a törvényt fogadta el, a szájhagyományt elvetette, tagadta a halottak feltámadását, a lélek halhatatlanságát, a szellemi világ létezését. Tehát egy két ellentétes csoport. Jézus minden esetben megfedte a vallásosokat. A Máté 15-ben találunk két igeverset, mert Jézus mindig kérdéssel válaszolt, akik hozzá fordultak. Máté 15-ben a 3-as és a 6-os igevers. Én az egyszerű fordításból adom át nektek, mert így érthetőbb. Ti pedig miért toljátok félre Isten parancsait a hagyományok kedvéért? Ezzel valójában azt tanítjátok, hogy nem fontos, mit mond Isten, és nem kell neki engedelmeskednünk. Amen. Ahol az emberek a vallási szokásokat és a saját elképzelésük szerint hozott emberi rendelkezéseket követik, azzal erőtlenné teszik a Isten igéjében levő erőt. Azt az isteni erőt azt legyengítik, hatástalanítják. Jézus azért is megintette a vallásos embereket, mert elzárták, és ma is elzárják azok elől az utat, akik a mennybe szeretnének jutni, akik a királysághoz szeretnének csatlakozni. Kettő igét találtam ehhez, az egyik a Lukás 11.52, amit felolvasok. Jaj néktek, törvénytudók, mert elvetettétek a tudás kulcsát, ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. És ehhez hasonlóan megtaláljátok a Máté 23.13-ban is az igét. Azt is tudnunk kell, hogy a vallásosság az egy emberi szellemiség, és egy idő után démonikussá is válhat. Jézusnak a vallásos szellemiségű emberekkel volt ővelük kellett foglalkoznia, ővelük kellett szembenéznie, és nem az ördöggel, mert az ördög az egy szavára elment. Tehát ő rögtön meggyógyította a beteget, megszabadultak emberek az ő szavára, az ő erejére. A démonokkal soha nem lenne nekünk sem problémánk, hogy a Jézus nevében való hatalmat gyakorolnánk erőteljesebben, és hisszük azt, hogy minél nagyobb megértésünk lesz ebből, hogy csak Jézust látjuk, csak a nagyobbat tudjuk magunkba, a drága Szent Szellemet. És ezen bizony, mint ahogy a hézizmunkat erősítjük, ugye a hitizmunkat is kell, a hitünket ebben, hogy erősödjünk meg minél jobban, hogy tényleg Jézus, csak Jézust lássuk magunk előtt, amikor jön egy probléma, nagyon nehéz. Mert érző emberek, de nekünk Jézus Krisztusnak a hatalma van, és minél többet olvassuk az írást, és minél jobban belemélyedünk az igének a mélységébe, amit én mostanában a Jézus szavait iszom az evangélium, legfőképpen a János evangéliumból, mert ott egy ilyen iránymutatást ad nekünk, hogy mit kell tennünk, hogy mit fogunk megtenni, ugye tanítványainak, ahogy mondta, ugyanúgy nekünk is, és ha a tanítványok abban a korai időben meg tudták tenni, akkor mi is meg tudjuk tenni, mert az ige mindig élő, mindig élő, mindig ható, és Jézus neve is mindig megvan, mert az ő benne lévő hatalom a miénk, és arra névre minden tér meghajol, menjen földön és föld alatt, és dicsőséget adunk az ő életéért. Tehát a vallásos szellem uralta ember támadja a jézusi tanokat és azoknak a hirdetőit. És ez volt az egyik, Saul, aki egy zsidó származású farizeus fiaként született meg, és ma ezt őt Pál apostolként nevezzük, aki nagyon sok levelet megírt az írásban. Az újjászületése előtt a Saul is egy gonosz vallásos szellem uralma alatt volt. Ugye Judea, Galilea, Szamária és egy vallásos démonnak az uralma alatt állt, ami Saulon keresztül jelent meg, és Saulon keresztül voltak üldözések és bebörtönözések, gyilkolások Jézus nevében a Saulnak a vezénylésével magyarul. És ezt megnézhetitek az apostolok cselekedeteiben, a 8-as fejezet ezzel kezdi, hogy a három tagállamban itt mentek ezek a keresztény üldözések. Mivel Saul vallásos szellemiségben nevelkedett, emiatt nem ismerte az igazságot, és ezért üldözte keresztényeket. Az Abcsel 9-ben az 1-es 2-es vers elmondja nekünk. Több általa elfogott keresztényt is kivégeztek, és ugye ezeknek egyike István volt, mert ott volt Saul. És ezt viszont megnézhetitek az Abcsel 8-ban, az 1-es 3-as verset, és a 7-es fejezetben az 59-est. Majd utána néztek ezeket a részeket, el tudjátok olvasni az írásban. És Saul a neveltetése folytán azt hitte, hogy ezzel jót tesz Istennek. Hogy a vallásosságban ezeket tanulta, akkor ezzel jót tesz Istennek. Mert ugye, aki a keresztényeket üldözi, az Jézust üldözi. És ehhez viszont megnézzük az apostolok cselekedetei 26-os fejezetből a 14-15-ös verset. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallékszózatot, mely én hozzám szól, ezt mondja ugye Saul. És ezt mondja vala zsidó nyelven, aki szólt Saulhoz az Úr. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy, Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Tehát ez az ige alátámasztja, hogy aki ugye a keresztényeket üldözi, az Jézus tud. Mert Jézus bennünk lakik, befogadtuk őt a szívünkbe, és aki üldöz minket, az Jézus üldözi. Saulnak a damaszkuszi úton ugye egy látomásban jelent meg Jézus, és ő azonnal megszabadult, és megtért ezekből a gonosz cselekedetekből. Azonnal megtért a jó útra. Valószínűleg az történhetett, hogy a keresztények, ugye, akik Jézusi úton jártak, imádkozhattak Saulért. Valószínű, hogy az is közre játszott ebben, mert igazából az imáknak van ereje, és az imákat megválaszolja Isten. És valószínű, hogy ezek a keresztények imádkoztak érte. Ugye mi is imádkozunk az ellenségeinkért, így van? Így van. Mert imádkozni kell, hogy megtörjenek, és hisszük azt, hogy Jézus a nagyobb, és csodák történnek még a világban. Az Úr eljöveteléig hisszük. Tehát ő abban a pillanatban Krisztus követőjévé vált, és így a három nemzetségben, amit olvasunk a 8-as fejezetben, megszűnt a keresztény üldözés. A vallásos emberek most is támadják azokat, akik az élő igét hirdetik, és tanítják, és működtetik. És ez miért történik így? Mert olyan régóta gyakorolják a vallásukat, hogy ugye képtelenek elfogadni azt, amit Isten felkent igéje mond. Képtelenek, mert hozzá vannak szokva a törvényekhez, hozzá vannak szokva a szokásokhoz, és ez megakadályozza őket. A farizeusokat is ugye annyira elvakította a vallásuk, hogy nem ismerték fel a megváltót, nem ismerték fel Jézust. Ma is sok ember tesz ugyanígy, mert Isten helyett a vallást, a szokásokat, hagyományokat, szertartásrendszereket követik, ugye, amit emberi elképzelések találtak ki. teljes sötétségben lévőknek harcolni is képesek a vallásukért, ezért más felekezetbeli keresztényeket ugye ok nélkül bántanak. Mert hogy az nem igaz, igazából az ige ellen fordulnak, vitatkoznak az igével, azt lehet mondani. Egész keresztény csoportok felett ott van a vallásos szellemiség. És hisszük azt, hogy a világosságot kapnak a szívükben, hogy az Úr nyissa meg a szívüket, és lássák meg az igazságot. És hisszük is. Tehát a vallásosoknak nincs megértésük ugye megváltásról, ezért állandóan fizikai cselekedetekkel akarnak megfelelni Istennek. Igazából ez is kétértelmű dolog, ez a cselekedet. Tehát ezt nagyon fontos tudnunk. Nem ismerik a kegyelmet, és ugye azt hiszik, hogyha templomnak veszünk egy szőnyeget, vagy egy bútordarabot, hogy azzal jót cselekedtünk, persze szépítjük azt a helyet, otthonunkba is veszünk bútort, de azáltal nem üdvözülünk. Tehát azáltal nem tudunk a mennybe jutni. Tehát a jó cselekedethez kell az üdvözülés, és ez természetes módon úgy működik, hogy aki újjá van születve, annak jó cselekedetet kell tenni a másik ember iránt. És mi tudjuk azt, hogy milyen jó cselekedeteket kell tennünk. Igazából, amikor adunk a másiknak szeretetet, vagy bármit, akkor Jézust adjuk oda, Jézus szeretetét, Jézus jóságát, Jézus tulajdonságait. A 1999-ben a katolikus és a luteránus egyház hála Istennek egyetértésre jutott, és ezt írásba is foglalták, hogy az üdvösség nem cselekedetek által van. Ez azért volt, mert az írásban elfogadták az Efézus 2:8-9-et, megértették a katolikusok is, hogy kegyelem alatt élünk. És ezt olvassuk is el, nagyon ismerjük ezt az igét, de nagyon szép ige. Efézus 2:8-9. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Amen.
Amen. Amen.
Mert sokan ugye úgy vannak, hogy én gazdag ember vagyok, és nem tudom hány milliót adtam az erre meg arra, hogy harangot építsenek, vagy bármi más szép dolog. De ő magát magasztalja, hogy ő ezt cselekedte. Attól még a pokolba kerülhet. De köszönjük az Úrnak az ilyen szíveket is, akik dolgokra adnak pénzt. Tehát cselekedetek alapján nem lehet üdvözülni és megigazulni sem, mert az abban a pillanatban megtörténik, ha befogadjuk az Úr Jézust, akkor meg is igazulunk. És azt nem fordíthatja meg senki. És a szívünkből nem lophatja ki senki Jézust. Galata 2:16. Nézzük meg. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Amen.
Amen.
Nagyon sok ige alátámasztja ezt. Most viszont nézzünk meg néhány vallásos szokást, és senkit nem bántunk, csak mi már világosan látjuk ezeket a dolgokat, amit most példának felhozok. Először is a böjt. Nagyon helyes dolog a böjt, és nagyon jó dolog. Akkor, ha valaki önszántából teszi, és nem törvényesen utasítják rá, hogy ekkor szabad, ekkor kell böjtölni, meg akkor kell böjtölni, hanem amikor a szíved úgy érzi, a szellemi szíved, hogy most szükséged van arra, mert olyan problémával szenvedsz, hogy most böjtölni szeretnél, akkor az Úr azt is látja, azt látja igazán, a tiszta szívbeli böjtöt. Következő, amikor valakit halála után szentelnek fel nagy embereket, szenté avatják. Tehát ez is egy nagyon-nagyon félrevezetett szokás. Nagyon érdekes, mert nem is tudom, honnan találták ki. Tehát utólag senkit nem lehet halál után. Senki nem válik szenté utólag. Nekünk jobb az életünk, mert mi már szentek vagyunk. Mert amikor egy elveszett befogadja a szívében Jézus Krisztust, akkor az azonnal szenté válik. És az 1 Korintus 6:11 nagyon szépen le is írja. Én nagyon szeretem Isten igéjét, mert ezzel be tudom bizonyítani, ami megvan írva. És Isten igéje igazság. 1 Korintus 6:11. Ilyenek voltatok pedig, némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk szelleme által. És több helyen megvan, hogy meg vagyunk szentelve, tehát megszenteltek vagyunk. A következő lépés elég kényes téma, a házasság. Ugye szabad akaratából mindenki eldöntheti, hogy házasságra lép, vagy nem lép házasságra. De az nagyon helytelen dolog, amikor a törvényben tiltják, törvényben hozzák és tiltják. A drága mennyei atyánk, a drága Istenünk a szavával teremtette meg a világot, és már az első lapokon megtaláljuk, hogy megteremtette az embert. Egy párt is teremtett hozzá, és azt mondta, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És dicsőség az Úrnak, hogy ez egy igazi dolog. Ahol a törvényben tiltják a papi nőtlenséget, ugye, ezt tudjuk, a cölibátusnak hívják. Ez egy papi nőtlenség. Nem tudom, hogy miért találták ezt ki emberek, mert ez nincs megírva, hogy... Vannak olyan emberek, akik úgy határoznak az életükbe szabad akaratból, hogy nem szeretnének párt választani, nem szeretnének házasságban élni. Teljesen saját döntés. Van ilyen, aki az Úr Jézusnak adja az életét teljességében. Ez elfogadható. Nem vagyunk egyformák. Pál is ilyen volt, így van. A következő, ami nagyon megfájította a szívemet, amikor megtörtént ez a dolog, hogy ismerek egy elvált asszonyt, és újra házasodott, és azt mondták neki, hogy gyonhat, de nem veheti magához az Úr Jézus testét. És annyira küszködik a mai napig ezzel a fájdalommal, hogy hihetetlen, és nagyon sajnálom őt, mert egy borzasztó lelki nyomás van rajta. Meg a drága Jézus vérét. Tehát nem értem. Nem értem. Úgyhogy ilyen dolgok vannak. Ilyen dolgok. Mert hogy ugye az ember meggyont, egy hét múlva viszont mondtunk valami rosszat, vagy tettünk valamit, akkor már nem lehet áldozni, mert a bűnt követtünk el. Minden nap elkövetünk bűnt. De az Úr Jézus testét soha nem tagadta meg tőlünk. Soha nem mondják azt, hogy nem vehetjük magunkhoz. A napnak minden percében. Aztán van ez a tisztító tűz. A vallásban említik ezt a tisztító tüzet, ami az ige szerint nem létezik. Valaki megtalálja az írásban, szóljon, de én nem találtam. Ezt pont ma írtam le, hogy a Lukás 16:26-ban az van írva, hogy nincs átjárás. És ugye emiatt, hogy a tisztító tüzet mondják, sokan pokolba jutnak. És onnan már nincs menekvés. Nem lehet átmenni a másik helyre. És a másik dolog, hogy senkit nem lehet a halála után átlapátolni imával a mennybe. Ez a másik. Pedig ezt használják. Imádkozunk ennek és ennek a lelki üdvéért. Nem megbántani akarok senkit, tényleg távol álljon tőlem, az egyházakat sem, a vallásos köröket sem, de meg van írva. És az igazságot kell szólnunk. Kegyhelyek is nagyon szépek. Nagyon szép helyek vannak Magyarországon, csodálatosak. De nem a kegyhelyen levő az, ami folyik, az a víz, vagy a Mária könnye, Mária szoborból, nem a Mária szobor fog minket meggyógyítani, hanem Isten hatalmas ereje, gyógyító kenete. Az utolsó pedig, amit a vallás helytelenül tanítja, hogy a hívők legyetek szegények, szenvedjetek úgy, mint Jézus. De az írás egyértelművé teszi, hogy az ő szent véráldozatával mi értünk, ki lett fizetve az ár. Elhordozta a szellemi halál átkát, a szegénység átkát, a betegség átkát, és ezáltal mi nekünk üdvösséget adott, szabadulást, egészséget, és bővölködést a kegyelem. A vallás senkinek sem ad szabadulást, gyógyulást és áldást, meg örök életet sem. Az ige igazságának a megismerése mutatja meg az eltérést a vallás és a Biblia igéje között. Évszázadok során az ördögnek a megtévesztő tanai sajnálatos módon beszivárogtak a gyülekezeti testbe. Sajnos. Az 1 Timóteusban nézzük meg az igét. 1 Timóteus 4-ben, az 1-től 3-ig. A szellem pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre és gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek, és azoknak, akik megismerték az igazságot. Amen. Amen. Egyes felekezetekben lehetnek különbségek az ige értelmezésében, ami sajnos zűrzavart okoz Krisztus testében. Ezért ugye nekünk nagyon-nagyon tisztán, bölcsen kell eljárnunk ezzel, hogy mit hallunk, hogy tudjuk leellenőrizni, hogy igaz-e, amit mondtak az írásban. Az 1 Tesszalonika 5.21-ben megnézhetitek az igét hozzá. Tapasztalat az bizonyítja, hogy a vallás eltávolít Istentől, Jézus pedig közel visz hozzá. Dicsőség neki. Következő ige sorban, amit felolvasok nektek, az Pál olyan emberekről beszél a Szent Szellem által, akiket vallásos szellem uralt. Ugye felismerhetőek a vallásos emberek, mert a vallásos emberek egy bizonyos módon beszélnek, és egy bizonyos módon gondolkodnak. Tehát ezt észre lehet venni, mikor elkezdünk velük beszélni. Nézzük meg a 2 Timóteusban. Én ezt ugyancsak az egyszerű fordításból fogom nektek felolvasni. Miénkben is nagyon szépen meg van írva, de ez egy kicsit bővebben adja át. Tehát 2 Timóteus 3-ban az 1-től 9-ig és a 13-14-es. Értsd meg, hogy az utolsó időkben nehéz lesz helytállni. Az emberek ugyanis énközpontúak lesznek, akik csak magukat és a pénzt szeretik. Dicsekvők lesznek és büszkék, akik gonosz dolgokat mondanak másokról, szüleiknek nem engedelmeskednek, hálátlanok és istentelenek. Hiányozni fog belőlük a mások iránti szeretet, nem akarnak majd megbocsátani. Szívesen mondanak rosszat másokról, mértéktelenek és féktelenek lesznek, akik gyűlölik a jót. Elárulják majd a barátaikat, gondolkodás nélkül vakmerően cselekszenek, büszkék lesznek, és nem Istent szeretik, hanem inkább az élvezeteket hajszolják. Eközben megtartják ugyan a vallásosság külső látszatát, de a valódi Istenfélelem erejét elutasítják. Maradj távol az ilyen emberektől. Tehát az Istenfélelem látszata megvan bennük, de tagadják a Szent Szellem erejét. Közülük valók azok is, akik ravaszul beférkőznek egyes családok bizalmába, hogy behálózzanak olyan asszonyokat, akik gyenge akaratúak, tele vannak bűnökkel és mindenféle kívánságokkal. S akik mindig igyekeznek új tanításokat hallani, mégsem ismerik meg az igazságot soha. Tehát ezek az emberek mindig tanulnak, de értelemmel, csak értelemmel, ami nem vezeti el őket az igazság megismerésére, oda soha nem jutnak el. Mert csak értelemmel tanulják. Iskolapadban értelemmel lehet csak tanulni. A Bibliát viszont csak szellemi módon lehet megérteni. És van ehhez egy csodálatos igém az 1 Jánosban. Igen. Tehát 1 János 2-ben a 20-as és 27-es igevers. És néktek kenetetek van a Szenttől, és minden tudtok. És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság. És amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. Amen. Ez egy ilyen réma igém, ez a 27-es, ez nagyon. Tovább folytatnám a Timóteus igesort. Emlékezz Jannészre és Jambrészre, akik Mózes ellenfelei voltak. Ugyanígy van ezekkel a zavaros gondolkodású emberekkel is, akiknek a hite nem állta ki a próbát, mert ellenkeznek az igazsággal. Tehát ellenállnak Isten igéjének, ellenállnak az igazságnak. Ők ugye tökéletesnek tartják magukat, és ugye másokat meg lenéznek. De ők is kudarcot fognak vallani, mint Jannész és Jambrész. Felsülnek a nyilvánosság előtt. A gonoszok és csalók pedig egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban, és miközben másokat becsapnak, saját magukat is becsapják. Ezek az emberek megtévesztett emberek, és másokat is meg akarnak téveszteni. Saját gondolkodásmódjukat akarják a másikra rá terhelni, rákényszeríteni. Te azonban, ugye itt Timóteusnak mondja Pál, de nem csak Timóteusnak mondja, hanem nekünk is. Te azonban tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hogy igaz, hiszen jól ismered azokat, akiktől ezeket tanultad. Amen.
Amen. Amen.
Tehát csak az újjászületett hívőkben van meg Isten élete, mert őnekik van egy feltámadt királyuk. Azok a vallás alapítók, akiket a nem keresztény vallásokban követnek, azok mind halottak, mert ők nem támadnak fel úgy, mint Jézus. Ugye ilyen a keleti vallások, egyiknek sincs feltámadt királya,
királya
és vezetője. Ezért ők nem állíthatják azt, hogy Isten élete bennük van. Mert ugye vannak olyanok, akik Jézust elfogadják, mint prófétát, de mint megváltót, azt már nem. Nekünk kell az Úr Jézus is, és kell hozzá Szent Szellem is, Isten ereje. Dicsőség az Úrnak. Tehát mi is vizsgáljuk meg magunkat, mert ha találunk esetleg még magunkba, a gondolatmenetünkbe, amit régen megtanultunk, és még mindig az, hogy előjön. Tehát ha találunk magunkba ilyen dolgokat, akkor minél előbb próbáljunk attól megszabadulni.
Valtok.
Így van, lemetszeni. Nekünk csak egyedül Jézus kell követni, mert ő az út, az igazság és az élet. Dicsőség az Úrnak, és az a János 14.6-ban van. Nagyon röviden szeretném egy kicsit továbbvinni ezt a mai alkalmat azzal, hogy kicsit beszéljünk a gyülekezeti testről. Nagyon érintőlegesen fogom csak nagyon picit beszélni róla, hogy Krisztus gyülekezeti teste, ugye a globális egyház, a sok tagból áll. És valamennyi felekezet, gyülekezet és keresztény csoportok ebbe beletartoznak. Képzeljünk el egy szőlőbokrot, és azokon a szőlőfürtöket. Ugye egy bokron több fürt van, a szőlőszemek viszont a hívők, akik mi vagyunk. De hogy mindegyik fürt egy másik felekezet, de az egyház, a globális egyházhoz tartozik. És ugye egységbe szeretetbe kéne mindannyinak, mert egybe tartozunk, egytőről táplálkozunk, ugye. Kéne, sajnos ezt oda kell tenni, mert nem így működik. És nagyon, nagyon fontos lenne, mert ezek a gyülekezetek, közösségek, egyházak egymás mellé vannak rendelve. Egymás mellé vannak ebben a testben rendelve, ezért nem uralkodhatna egyik felekezet a másik felett. Ugye a másik közösség felett, meg nem támadhatná, mert ugye nagyon sok helyen a vallásos, beütéses felekezetek támadják a teljes evangéliumi gyülekezeteket, mivel mindegyik Jézust dicséri, mondja, hogy Jézusba hiszek. Hiszek Jézusba, de akkor miért nem azt az utat követed? Miért az ószövetségi törvény alatt élsz? Ugye? Tehát a keresztény hívők fajra nemre és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül valamennyien egy családba, egy királyságba tartoznak Jézus Krisztus által. Isten szabad akaratot adott minden gyermekének, hogy hova szeretne tartozni, melyik felekezethez, ugye mindenkinek szabad választása van ebben. A felekezeti hovatartozást ne a család vallása, ne a keresztség helye határozza meg, hanem mindenki találja meg azt a gyülekezeti helyet, ahova kell tartoznia, amit Isten elrendelt számára. Mert ugye, amikor az ember megszületik kis csecsemő, beleviszik abba a vallásba, a vallási közösségbe, vagy oda, ahova a szülők gondolják, ugye rögtön. És amikor fölnövekszik a gyermek, mint ahogy én is fölnövekedtem, és felébredtem, hogy hoppá, nem jó helyen vagyok. Nem itt van az ott helyem. Nem itt van az én helyem. De dicsőség az Úrnak, ez is megoldható. Úgyhogy lehet váltani. Ezeknek a felekezeteknek nem lenne szabad egymás között válaszfalakat építeni. Nem szabadna. Mert ugyanaz a Jézus a feje minden keresztény felekezetnek. Járjunk szeretetben mindazokkal, vannak ugye rokonaink, ismerőseink, munkatársaink, nagyon sok rét, nagyon sok emberrel tartjuk a kapcsolatot, és ismerünk nagyon sok embert, hogy szeressük be Jézus Krisztushoz, nem a Krisztus szeretete egyházhoz, nem a másik felekezethez, hanem Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztusnak a testvérei vagyunk, és köszönjük az Úrnak, mert János 13:34-35-ös ige versében nagyon szépen leírja az írás, hogy Jézus milyen parancsot adott nekünk. János 13:34-35-ös ige vers. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Tehát nekünk a Jézus Krisztus szeretetével kell szeretni a másik embert. Mert erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha egymást szeretni fogjátok. Amen, ez egy csodálatos, gyönyörűséges új parancsolat. Ez a mi új törvényünk, ami a szívünkbe van írva. Ezek a rokonok, ismerősök, munkatársak, akik ugye ugyanazt a Jézus Krisztust hiszik, nagyon jó ezekkel beszélni és bevinni a királyságba, mert a mennyországban mindannyian együtt fogunk lenni, hisszük, mint az Atya szeretett gyermekei. Mindegy, hogy melyik gyülekezethez tartozik, vagy melyik felekezethez, hiszen a hívőknek minden csoportja ugyanarról a tőről táplálkozik, ugyanarról a tőről származik. A János 15-ben az 1-től 5-ig ez lesz az utolsó igesorunk. Én vagyok az igazi szőlőtő, ugye ezt Jézus mondja, és az én atyám a szőlőműves. Milyen a szőlőműves? Ugye? A szőlősgazda mit csinál? Gondozza a szőlőt, ápolgatja, gondozgatja, ellátja, trágyázza, permetezi, megkapálja, megmetszi. Sok dolog van a szőlővel. Tehát a szőlős gazda gondoskodik a tápanyagról. Ugyanígy gondoskodik a mennyei atyánk, ő a szőlős gazda, ő táplál minket. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Ugye, ahogy minél többször hallgatjuk Isten igéjét, a tanításokat, minél tisztábbak leszünk. Minél jobban eljutunk a teljes délig, ugye? Az igében meg van írva. Tehát minél tisztábbak leszünk, és minél világosabbak. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
Amen.
Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt minél mélyebben megértsük, ugye kapcsolódnunk kell a szőlőtőhöz. Mi kapcsolódunk. Az Atya táplál bennünket azon keresztül. De akinek nincs kapcsolata vele, az terméketlenné válik és elszárad. Ugyanezt történik a szellemvilágban is, és nekünk az Isten az életünk. Ő a szeretet forrása. és az ő szeretete ereje kiárad a tőhöz kapcsolódó vesszőkhöz, akik mi vagyunk, és biztosítsa nekünk a szellemi táplálékot. És köszönjük a mennyei atyának, hogy ilyen példázatokat hozott az Úr Jézus nekünk, az ő drága fia. Most már megértjük a példázatokat, mert ugye aki legelőször elolvassa a Bibliából egy-egy részt, nem érti. És ahogy növekedünk az ige megértésében és a szellemünkkel, és minél több tanítást magunkhoz veszünk, és elgondolkozunk egy-egy, akár egy szón. Én minden szavát iszom Isten igéjének, ez az életem. És köszönöm az Úrnak, hogy a tiétek is. És ne engedjük, hogy az ördög kiszakítson ebből bennünket. Maradjunk meg egyben és egységben. És ha valaki esetleg tud olyan szemét, mert ugye emberekkel találkozunk, aki még nem találta meg a helyét, akkor imádkozzunk vele együtt, hogy az Úr mutassa meg neki azt a helyet, ahova el van rendelve. Amen. Köszönöm. Amen.
Köszönjük. Pár gondolattal szeretném befejezni, lezárni ezt a mai tanítást. 10 pontot sorolok fel, ami alapján fel lehet ismerni a vallásos szellemiséget. Ezt egy nagyon régi pesti tanításból vettem elő. 1. Másokban mindig hibát találnak. 2. Folyton rombolnak. 3. Nem fogadják el a kiigazítást. 4. Másoktól nem hallgatnak meg semmit. 5. Tévesen azt gondolják, hogy Isten csak őket képes használni. 6. A hibáidat, a gyengeségeidet nem tűrik el. 7. Mérgesek, gorombák, kevélyek, és úgy viselkednek, hogy őket észrevegyék. 8. Isten új kiáradásaira gyanakvóak. Kolenda alkalmat is, meg 99-ben a Benny Hinn alkalmat is, ugye sokan támadták, sőt, körleveleket írtak, hogy oda senki ne menjen el, mert 9-es. A múltban élnek, és nem a jelenben. 10-es. Más felekezethez nem csatlakoznak, és másnak is megtiltják. A hagyományos egyházakban kétféle embertípust tudok megkülönböztetni. Az egyik a vallásos, a másik pedig a nyitott szívű ember. És két személyes tapasztalatomat szeretném megosztani veletek. Körülbelül 20 évvel ezelőtt, amikor az Úr útjára léptem, és a Krisztus szeretete egyházhoz csatlakoztam, egy vallásos ismerősöm megkérdezte, hogy te elhagytad az egyházadat? Na most erre azt lehet felelni, hogy ha te Balatonföldvárról elköltözöl Debrecenbe, akkor megmarad a magyar állampolgárságod? Igen. De hogyha egy hagyományos egyházból átigazolok egy teljes evangélium gyülekezetbe, ugyanúgy Isten gyermeke vagyok, és Isten királyságának az állampolgára vagyok. A másik történet pedig, ez egy nagyon pozitív, van egy Balatoni Polgár című lap, itt Siófok környékén. 20 évvel ezelőtt megismerkedtem a szerkesztőjével, és írtam evangéliumi cikkeket ebbe az újságba. És volt egy siófoki vallásos körökbe járó ember, aki kinyomozta a címemet, eljött a lakásomra, és ő hallani akart az Úrról meg, hogy én ki vagyok, hogy ilyen szépeket írok. Tehát őt ne uralta a vallásos szellemiség. Ő nyitott szívű volt, és el is mondtuk együtt az üdvösségimát. Még egy gondolat, ugye szó volt a hagyományokról. Hagyományok két formája ismert. Az írásban lerögzített hagyományok, meg a szóban terjedő hagyományok. Például az írásban rögzített hagyományokat a Talmud tartalmazza. A Tóra a Mózes 5 könyvét tartalmazza, ami Isten beszéde, de a Talmud már a szóbeli tanokat rögzíti, és a szokás jogokat. De vannak olyan hagyományok, amik nincsenek leírva, hanem tehát szájról szájra terjednek. Pár gondolatot szeretnék még veletek megosztani. A tegnapi esti központi tanítás kapcsán, ha nem is szó szerint, hanem ahogy nekem jött szellemből, úton vagyunk, ez tény. És senki sem érkezett el a teljes délig, a teljes világosságig, ez is tény. Másik gondolat, mivel mindannyiunknak más az élethelyzete, ezért amikor egy szolgáló példát mond az életéből, akár Hégen, akár a pesti előjáróink, nem mindenki tudja a saját életére azt felölteni, de ezáltal bővül az ismeretünk, és hogyha az ismeretségi körünkben vannak olyan személyek, akkor már a meghallott és megtanult, berögzített példák által tudunk nekik segíteni. Az is egy igazság, hogy egy tanításból nem minden szól mindenkinek. Tegnap is elhangzott, akinek nem igaz, ne vegye magára. Az egységről is hallottatok már pár gondolatot, hogy egységben kell lenni, közelebb kerülni, és nem eltávozni egymástól, nem eltávozni a gyülekezettől, a szőlőtön kell maradni. Van egy olyan jelenség, és ezért szerintem imádkozzunk együtt rögtön. A megtévesztés szellemeinek vannak alfajai. Ahogy beszélgettem szolgálótársakkal, ezek így előjöttek. Hamisság, civakodás, fordított értelmezés. Ez szerintem mindenkivel előfordult, hogy nekem mondtak valamit, és én nem úgy értettem, ahogy az illető gondolta. Vagy én mondtam valamit, és a másik nem úgy értette, ahogy én gondoltam. Egy-két esetben ez normális, ez belefér, de amikor ez rendszeressé válik, akkor ott feltételezhető, hogy van egy szellemiség, ami egy ráhatással bír a gyülekezetre, vagy az adott személyre. És megkötjük ezeket a Krisztus testében, meg az egyházunkban. Mert az ördög azokat támadja, ahol evangéliumot hirdetik, üdvösségre vezetik az embereket. És próbálja a gyülekezeteket, a pásztorokat leválasztani, elszeparálni. Még egy gondolat. Minden szentek küszöbén állunk. Mi az életet ünnepeljük. Mi az életet ünnepeljük, mert tudjuk, hogy azok, akik Krisztusban hunyták le a szemüket, azok oda át vannak, várnak bennünket, és lesz egy dicsőséges találkozásunk. Van-e bizonyságotok, kérdésetek, kijelentésetek? Ágnesnek még van valami, amit meg szeretne osztani.
A 91-es Zsoltár azzal kezdődik, hogy a felségesnek rejtekében lakozunk. És a tűzkonferenciát hallgattam, és valamelyik szolgáló egy-két mondatot szólt erről. És ez elindított abba az irányba, hogy gondolkodjunk el mélyebben arról, hogy mit jelent az, hogy a felségesnek rejtekében lakozunk. Amikor te elrejtesz valamit, akkor jól becsomagolod védőcsomagolásba, vigyázol rá, nehogy valami kár történjen benne. Jól eldugod a titkos fiók legmélyére, rápakolsz még legalább 100 cuccot, ne találja meg valaki, és ne tudja ellopni tőled, ne tudja elvenni tőled, nagyon vigyázol rá. Hát az Úr is hasonlóan a legbelső lényébe helyezett el bennünket, és ott vigyáz ránk, hogy ne essen semmi bajunk, és ott vagyunk védelemben, az ő szívének a mélyén vagyunk. És amíg az igében maradunk, addig ott vagyunk az Úr legmélyebb, legbensőbb lényének a legmélyén, és ő ott vigyáz ránk. A másik az, hogy a 37-es Zsoltárban azt olvassuk, hogy az Úr megadja nekünk a szívünk kívánságait. Egy régi tanításban az volt, hogy ezeket a kívánságokat az Úr helyezi a szívünkben. És a Máté 12-ben megolvassuk, hogy a szívünkből hozzuk elő a kincseket, és az Úr kincseket helyezett a szívünkben. És ahogy növekszünk szellemben, úgy előjönnek ezek a kincsek, és meg tudjuk kérni az Urat, hogy tanítson meg minket arra, hogy hogyan hozzuk elő ezeket a kincseket, hogyan használjuk ezeket, hogyan szolgáljunk ezekkel mások felé, és akkor áldás lesz ez nekünk is, meg másoknak is. Amen.
Amen.
Halleluja.
A Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A Hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szíve, mindjárt egyen bennek, lobban családra szívünket, szeretettel, áldásoddal megyünk innen el, néked énekelünk, boldog éneket, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, éjjel jó Uram, néked énekelünk, vidáman boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap, minden nap.
Áldás az Urátok!